a mai Isten tiszteletünket a 449-es számú énekkel kezdjük. 449-es énekkel énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai istentiszteletünkön a 4-es számú liturgiát énekeljük. 4-es számú liturgiánk az 50. oldalon található énekeskönyvben.
Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek.
Dicsőség a mi atyánknak, s megdicsőjük szent fiának, a szent lélekkel egységben, a földön és a mennyekben.
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg bűneimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Látod Isten életünket, tudod erőtlenségünket,
testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Amen, urálak Istenet, dicsőség
egyszülött fiadat áldoztat, hogy mi éljünk ő általa. Add meg nekünk, hogy szívből jövő énekkel dicsőítsük, és háladó imádsággal magasztaljunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, 60. vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva találunk a Lukács evangélium a 8. fejezetében, a 4. verstől a 15. versig a következőkét. Isten igéjét a Lukács evangélium 8. fejezetéből olvasom, a 4. verstől a 15. versig. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltakosták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor fölnövekedett, százszoros termést hozott, majd emelt hangon hozzátette. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta. Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpápolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostolikus vallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Panzius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklopnak. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, a gyülekezetünkben bizonyságtételek szoktak elhangzani, mai istentisztelet ilyen lesz. Magyar Úrsi Attila kérte, hogy hadd jöhessem a gyülekezet elé bizonyságtételre.
Erős várom Istenünk. Tegnap, amikor kimentem feleségemért és a kisfiamért, a szolgálatra, akkor az volt a téma, hogy hogyan vezet bennünket az Isten, vezethet minket ugye az igéje által, és vezethet bennünket másként is. És jó megtapasztalni ugye az Istennek a vezetését. Amikor most, hogy készülünk Várpalotára, akkor volt számomra egy nehéz dolog, méghozzá, mint minden embernek szerintem ez a munkahely kérdése. Amikor ilyen kilátástalan a helyzet, és amikor az ember költözik és vissza az a Várpalotára, ahol nem jobb a helyzet, mint itt, munkahely szempontjából, főleg nem Várpalotán, mint városban, ugye onnan is az emberek túlnyomó részt ingáznak, mint ahogy az én munkatársaim itt Nyíregyházán, szinte páron vagyunk nyíregyháziak, és a többiek környékülről járnak be. És akkor az ember imádkozott, hogy Istenem, bárcsak milyen jó lenne, hogyha elmennék oda, és rögtön találnék munkát. Arról nem beszélve, hogy milyen jó lenne, hogyha Várpalotán találnék munkát, mert akkor a családommal több időt tudnék eltölteni. Meg arról nem is beszélve egy kicsit, hogy az kényelmesebb is lenne, és akkor az ember ilyenkor már jobban ember el tudja magát kapatni. De nem is ez volt a lényeg, hanem valójában tényleg a családommal szerettem volna több időt tölteni, és nem az ingázásra. És ez olyan 1%-osnak tűnt. És tegnap, amikor kint voltunk, és a mezőházaspárral beszélgettünk, és ő pont Zsolti mondta, hogy az embernek vannak az életeiben ilyen 1%-os dolgok, amire jó, ha 1%-ot ad. Hát számomra is olyan volt, hogy jó, ha 1% lesz ilyen, hogy Várpalotán munkát találjak, de még arra sem nagyon adtam volna, hogy rögtön el tudok majd helyezkedni. És amikor utoljára el voltunk Várpalotán, akkor átmentünk édesanyámékhoz, és beszélgettem velük, és egyszer csak mondja édesanyám, hogy hát Zsuzsa néni lassúni telefonált, hogy hát lenne valaki nyugdíjba menne egy evangélikus körből, és ő keres az ő helyére egy megbízható munkatársat. Nem tudom, mennyire leszek megbízható, megteszek mindent tőlem telhetőt. És felhívtam ezt a számomra is jól ismert evangélikus tagot, és hát mondtam, hogy hát, mert ő Zsuzsa néni rögtön ugye beajánlott engem, hát Attiláik jönnek vissza április végére, és elmentem, elbeszélgettünk, megkérdeztem, milyen munka lehetőség van, és hát ugye ő nyugdíjba megy, és akkor mondta, hogy ő szívesen átadná a helyét nekem. Hát olyan munkahely lesz, ami a legtávolabb áll tőlem, de ha az Isten elvezet oda, és ilyen ajándékot adott nekem, hogy munkát ad, és ott városon belül, és nagyon közel van hozzánk, akkor biztos, hogy ad lehetőséget arra is, hogy azt a munkát, amit ad számomra, azt el tudjam végezni, még hogyha számomra most ez így teljesen lehetetlennek tűnik is. Úgyhogy jó megtapasztalni az Istennek a vezetését, és ezen felül még tényleg csodálatos az Isten ajándékát így elvenni. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Attila. És hát az Úr áldjon meg abban a hivatásban, amire mész vagy. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 389-es számú énekünk eléneklésével. 389-es éneket énekel. Van itt hely, tessenek bejönnöd középtájon.
Yeah.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg azt az igét, amelyet egyházunk erre vasárnapra elrendelt, melyet a 95. Zsoltárból olvasok az 1-től 11. versig. Fennállva hallgassuk meg tehát a 95. Zsoltár 1-től 11. versig. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta. A szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam. Tébejgő szívű ez a nép. Nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Amen. Bizonyára nem csak én vagyok így ezzel, hogy amikor hallgatom a híreket, nézem a híradót, nyilván az fog meg legjobban, amiben éppen vagyok. Aki tőzsdézi, biztos a tőzsdét nézi. Aki árvízben, katasztrófában él, az valószínű, hogy hallgatja a meteorológiát. Én nekem azonban, mivel kisgyermeket nevelünk, egy valami fogta meg mostanában a szívemet, és csavargatja, pacsarja, amikor már második gyermeknek a bántalmazását, halálát hallom. Nagyon elszomorít és nagyon elkeserít. Elgondolkoztam azon, hogy mi történhet egy ilyen nőnek az életében. Mi lehet benne? Vajon mi történik ilyenkor, amikor egy egyedül álló nőt ott hagynak egy gyermekkel? Annyi boldogságot és annyi örömöt átélek ezzel a gyermekkel, akit az Isten adott nekünk. De lehet öröm, lehet bánat, lehet mélység, magasság, bármi lehetséges, de mi van akkor, ha nincs kivel megosztani? Ha nem tudom megosztani. Annyira elszomorodnék, és hiába lenne nagy öröm, hogy felült a kisfiam. Ha nincs kivel megosztani, akkor ez az öröm is, mintha szerte foszlana, mintha semmivé lenne. Amikor azt mondom, hogy és kibújt az egyik foga, és nem tudom kivel megosztani, teljesen elkeserítene. Nem kell rosszra gondolni, és nem kell elszomorodni, ára az öröm is olyan lehet, hogyha nem tudjuk megosztani, hogy az ember elkeseredhet. Mennyi ilyen nő van, mennyi ilyen ember van, mennyi ilyen ember, akinek nincs kivel megbeszélni gondolatait. Miért jutott ez eszembe? Mert úgy kezdődik a Zsoltár, hogy jöjjetek! Nem azt mondta, hogy te gyere, vagy te gyere, hanem mindnyájan gyertek. Mert az Isten egy közösségbe hívott el minket. Egy közösségbe. Nem külön-külön egyesével, hanem elhívott. Most engem, téged, minket. Mindnyájunkat. Ide akar állítani az Úr maga. Milyen lenne otthon? Mi is szoktuk, mert volt már olyan, hogy a kisfiam lebetegedett, és nem mentünk el. Hárman voltunk, de mégsem ugyanaz volt az Isten tisztelet. Isten tisztelni együtt. Így lehet igazán megerősödni. Megerősödni az Úrban. Hogy látom, hogy ő is itt van. Tudom, hogy mi van vele. Tudom, hogy miket élt át. Már bizonyságot tett. Tudom, hogy őt is az Isten tenyerén hordja. hozzá tartozik. Van egy következő dolog, ami nagyon meglepett engem, hogy újjongjunk. Engem ez mindig úgy kiakasztott ez a szó. Hát mit jelent az, hogy újjongjunk? Egyből az jutott eszembe, hogy elmegyünk, amikor tudják, a tinik, kislányok oda bemennek talán a megasztárba, és akkor újjonganak, hogy hát ha igen, Feró, te fogsz győzni, most csak mondtam egy nevet, és ájúdoznak, és újjonganak, és hát ha egyszer majd őket is elhívja randira, talán még ez is benne van a lapban. Talán ez az újjongás? Ez jelenti azt, hogy újjongani? Hát nem tudom. Vagy éppen egy rock operára, vagy rock koncertre elmegy valaki, fejét rázza, tudják, kibontott hosszúhajú emberek, szinte szédületig, kábulatig. Ez lenne az újjongás? Erre hív minket Isten? Nem gondolom. Vagy még mi lehet az? Mi lehet az, hogy újjongani? Vagy amikor ész nélkül úgymond szlengesen betépnek az emberek, ragasztót szívnak, vagy kábítószerrel élnek, alkoholra élnek, és akkor is mámoros állapotban újjonganak. Hát akkor nyilván nem is kéne idejönni, mehetnénk egyből a kocsmába, ott van elég újjongó ember. Nem is kellene messzire mennünk. Elgondolkoztam, hogy mit jelenthet az én életemben, hogy újjongani. Hát a kisfiam segített a segítségemre. Nagyon sok mindent el tud mondani az ő kis nyelvén. Ha csodálkozik, akkor csak mondja, hát, ha éppen örül, akkor kacarászik. De van olyan, amit nem tud kifejezni, és nem azért, mert nem tud beszélni, hanem azért nem, mert annyira csordultig van valamivel a szíve, amin meglepődött, amiben gyönyörködik, amiben csodálkozik, amiben ámulatba ejti, hogy csak sikongatni tud. Sikongat egyet. Szóval nem tudja. Mi történhet ezzel a gyerekkel, gondoltam. Azt mondja az ige, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Na hát, haladunk valami felé talán, gondoltam, már kezd valami derengeni, bár egyre több kérdés lett a válasz helyett. Mert hát, hogyha amivel csordultig van a szív, és azt szólja a száj, hát akkor mi lehet a mi szívünkben? Mi van a te szívedben, az én szívemben, a mi szívünkben? A szívünkben két dolog lehet. Vagy a világi dolgok, vagy Jézus Krisztus. Kettő együtt nem fér el. Jézus Krisztus ma is, és mindig várni fog minket, és hív minket. Hiszen ő úgy szeretett minket, hogy az életét adta értünk. És be akar lépni az én szívembe, a te szívedbe, a mi szívünkbe, mindnyájunk szívébe. Nem csak egyszer, hanem mindig. Mindig. Te hogy állsz, testvérem, ezzel? Mi van most a te szívedben? Mondhatnám azt, hogy jaj, de jó, itt vagyok, hiszek az Úr Jézusban, most már újjonghatok, ugye? Hát az jutott eszembe, hogy na majd, ha úgy állok, mint a kisfiam, hogy nagyon jó kedvem lesz, akkor majd újjongok. Lehetne mindig várni valamire, hogy majd történik valami. De hát most itt ránézek a testvérekre. Most körbenézek. Akkor azt látom, hogy van olyan testvérem, aki ha hangos lehetne, és nem tűrni, akkor fájdalmába nemhogy újjongana, hanem sikítana, mert az ülés is fáj neki itt közülünk. Van olyan, aki közöttünk van, és gyászolja az elveszett embert, akit szeretett. Van olyan, aki éppen aggódik azért, hogy a hitelt ki tudja fizetni. Van olyan, aki fél a haláltól. Mindent lehetne mondani, csak olyan állapotban nem vagyunk, hogy újjogjunk, ugye? Sokan. Ettől függ. Megint itt vagyunk, megint egy kérdés. Ettől függ, hogy újjongunk-e az Úr előtt? Ettől függ. Olvassuk el azt az igét, amely ige szakaszt, amely a 4-es és 5-ös. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi. Övi a tenger, hiszen ő alkotta a száraz földet, és az ő keze formálta. Hát itt egyből választ kapunk arra, hogy nem arról van szó, hogy jó kedvünk van-e, teljesen ki van elégítve az összes igényünk, hanem arról van szó, lehet mélység, lehet magasság, az Isten adta azt is. Lehetünk mélységben, magasságban, lelki értelemben, fizikai értelemben is akár, de az Úr az, aki ebben a helyzetben is megtart. Volt egy nagyon érdekes dolog. Nemrég töltöttem be a 8. évet, hogy az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívemben, és meg fogna döbbenni, hogy mi járt az agyamban. Viszonyára meg fogna döbbenni. Az jutott eszembe, hogy hát milyen ez az Úr? Olvassuk csak, örvendezzünk, újjongjunk, legyünk hálásak, boruljunk le, hajoljunk, meg essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Az járt a fejembe, hogy hát az Úr sem más, mint mi. Hát itt akarja a dicsőséget tőlünk. Még boruljunk is le. Még lehet, hogy rosszabb, mint az emberek. Nem borzalmas gondolat? Szerintem az. Eléggé küzdöttem is rá. Átgondoltam azt, hogy az Isten ezt akarja. Azt mondja, hogy dicsőséget akar magának. Hát ezért van az egész. Úgy, mint a politikusok, vagy éppen a megasztárnak az egyik tagja, dicsőséget és hatalmat akar. Nagyon elszomorodtam, és beleremegett a szívem, hogy ez így van. Ezt akarja. De nem így van, testvéreim. Azért nem így van, mert az Isten, az élő Isten nem azért kéri, hogy mi újjongjunk, örvendezzünk, hogy a saját dicsőségét felőrébb tegye, hanem még ez is a mi javunkra van. Mert hogy tudunk mi újjongani körülményeinkben? Tudunk mi dicsőíteni az Istent? Hogy tudjuk? Egyedül csak úgy tudjuk, hogy végig gondoljuk azt, hogy mit tett az életünkben Krisztus. Mi az, amiből már megszabadított? Mi az, amiben itt volt velünk? Mindnyájunkat, ha egyesével felszólítanánk, és most így kiállnánk itt sorba, hogy csak egy valamit mondjanám, hogy hogyan szabadított meg az Úr, egy valamit, hogy hogyan vezetett, akkor meglepődnénk, és beleremegne a szívünk. Ez történne. Újjongjunk és örvendezzünk. Úgy tudunk újjongani és örvendezni, ha bizonyságot teszünk egymásnak. Hogyan tett Krisztus, mit tett az életünkben? Nagyon jó, és szeretem is, amikor bizonyságot hallok több embertől. Tegnap is az ima szolgálaton ezt szerettem volna, ez volt a lényeg, hogy ahogy férjem is mondta, hogy kit hogyan vezet az Isten. Mert úgy hív minket ma is az Isten maga elé, mint egy gyülekezetet. És amikor átgondoljuk, hogy mit tett az Úr értünk, mit tett már eddig is velünk, és ténylegesen, mert én is elcsükkedek, és bizonyára mindnyájan sokszor elcsükkedünk, de visszagondolunk az eddigi útunkra, hogy miben, hol, hogyan szabadított meg az Isten, akkor egyszer csak felbátorodik a szívünk. Együtt bátorodjék fel a szívünk, hogy az Isten tudjuk követni. És mindaz, amit itt leír az ige, hogy boruljatok le, hajoljunk meg, essünk térdre az Úr előtt, az nem azért lesz, mert nem akarjuk, vagy éppen úgy akarjuk dicsőíteni az Istent, mint ahogy itt a világban dicsőítünk egy embert, vagy dicsérünk egy embert, hanem azért, mert meglátjuk, hogy valójában kik vagyunk. Egy bűnös, elveszett emberek, akik Isten kegyelmére szorulunk. És talán remegve, talán félve, talán kiki örömmel, most éppen, hogy mi van a szívében, mondjál a hitvallást, hogy mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezőben lévő nyáj vagyunk. Ez egy hitvallás. Hitvallás, hogy hova tartozom. Te hova tartozol. Hogy mi hova tartozunk. Csodálatos ezt átélni. És itt nem arról a leborulásról van szó, amikor bűneink terhe roskaszt minket, hanem arról, amikor féljük az Istent. Féljük, mert rádöbbenünk, hogy mennyi mindent tett értünk, és tesz értünk. Csodálatos dolog ez. És megnyugodott a szívem. Hát nem hasonló az emberi dicsőség az Istenéhez. Örvendek benne, és ujjongok. Most elolvasnám az elejét még egyszer, és azzal a szívvel, ha hallgassák meg a testvérek, hogy ez a nép, aki ezt a zsoltárt olvasta, vagy hangosan énekelte, ez a nép nem úgy ujjongott, ahogy én gondoltam, hogy kisfiam, hogy boldog, hanem úgy ujjongott, hogy éppen indulóban voltak, vagy már talán ott is voltak, ahol őket fogság várta. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt, menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött, kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi, övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, hogy talán reménység szerint a szívünk leborult az Úr előtt, reménység szerint örülünk és ujjongunk, és felismertük az Isten hatalmát. Most készen vagy rá? Most kész vagy rá, hogy meghalld, mit szeretne mondani neked? Következő részt szeretném felolvasni. Most, amikor halljátok a szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. Mi volt itt? Mi történt? Az a nép, amely annyi minden csodát átélt, az Egyiptomból való kiszabadulást, látta a tíz csapást, kettéválni a tengert, hát bizonyára maguk is voltak így, hogy szívesen megnéztem volna, milyen, amikor ez megtörténik. Tűzoszlop, vízoszlop, manna, csodálatos szabadítások. És ez a nép kérdőre vonta, hogy itt van egyáltalán Isten köztünk. Ez volt ez a nagy bűn. Ugye nem volt víz, szomjaztak, ezt lehetne mondani, hogy ez egy természetes emberi igény, de nem ez volt igazán probléma, hanem hogy a szívük volt kiszáradva, hiszen nem emlékeztek mindarra, amit az Isten már eddig megtett, és amit megígért, hogy ezután is megtesz. Ebben az ige szakaszban Isten engem is megítélt. Megítélt, hiszen én is olyan alkódó, kicsinyes, félelmekkel teli voltam a múlt hetekben. És megítélt, mert ezzel azt mondtam, mintha itt se lenne Isten velem. Pedig itt van minden nap, és segíteni fog. Segíteni fog nekem, neked, nekünk. Következménye lett ennek a bűnnek. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedéke, és ezt mondtam. Téveigé szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Ijesztő. Isten mentsen meg minket ettől. hogy ne tudjunk bemenni a nyugalom helyére. Nem csak ott, a mennyben, hanem itt a földön is. Mert ha nem az ő útjait járunk, nem hallgatunk az ő szavára, a nyugalom helyét nem találjuk meg. Mindegy, hogy hol van, a nyugalom az Isten. Isten maga a nyugalom. Nem csak a helyet veszíthetjük el, hanem az Istent, az élő Istennel való kapcsolatunkat is. Most, hogy várpalotára készülünk, sokszor remeg meg a szívem, sokszor remeg a térdem, és bizony sokszor jön könny az arcomon is. Mégis itt azt mondja az Úr, hogy ő vele legyek, ő szavára hallgassak, és megyek, amerre ő hív. Mert vele akarok élni, és az a legrettentőbb, és a legelképzelhetetlenebb rossz, ami történhet velem, ha az ő arca nincs velem, ha ő elhagyna engem. Jöjjetek, és örvendezzünk. Örvendezzünk az Úr előtt. Legyen ez a mai nap ilyen. Próbáljunk meg egymással megbeszélni, mit is tett az Isten értünk. Emlékezzünk vissza az ő csodálatos szabadítására, hiszen mindnyájan Egyiptomban éltünk, még ha ezt a való világnak is hívják. Mindnyájunkat megszabadított az Isten, és ha még nem, akkor hív és vár téged is. Vár rád. Egy személyes dolgot szeretnék még hozzáfűzni. Nagyon sokszor ez az újongás, még egyszer mondom, tehát nem mindig rosszra kell gondolni, hanem jóra is, hogy az emberben túlfakad, túlcsordul, akár az öröm, lehet ez bosszúság is, meg az öröm is, amit nem tudunk egyszerűen kifejezni, csak sikítani tudnánk. Nagyon rossz érzés ez így, nagyon rossz. Tehát az embert feszíti, ki akar szinte szakadni a szíve, a gyomra talán görcsbe is van. Én egy megoldást találtam rá, egy nagyon egyszerű, szerintem lehet, hogy itt már többen tudják, mint én, és akkor majd szólnak, hogy az Isten tisztelet végén, hogy hát miért nem szóltál, én megmondtam volna ezt neked, hogy olvasson a Zsoltárt hangosan. Annyira megtapasztaltam, hogy amolyan mondom, az Úr nélkül még sírni se lehet úgy. Lehet sírni, de az nem ad megkönnyebbülést. Nem ad békességet. Olvastam a Zsoltárt örömben, olvastam a Zsoltárt félelemben. Kedvenc, nem is kedvenc Zsoltárom, mert nem mondhatom azt, hogy van kedvenc Zsoltárom. Akkor mondhatnám, ha én mindegyik Zsoltárt úgy ismerném. De az egyik Zsoltár, 23. Zsoltár nagyon fontos volt számomra akkor, amikor megtértem, de a sátán még egy évig minden éjszaka tértre kényszerített és rettegésbe tartott. Addig olvastam, persze utána már döntöttem, hogy hát egyszerűbb lesz megtanulni, akkor sötétben is tudom mondani, és addig mondogattam, hogy békességgel el nem aludtam, és sokat segített. Legyünk tehát együtt, örvendezzünk, újjongjunk, alkotunk előtt, és menjünk oda az Úr elé, és mondjuk, hogy egy nyáj vagyunk, a tiéid vagyunk, mindnyájan. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyám, te látod, hogy hogyan állunk, és hogyan állok én is remegő szívvel, remegő térddel, mert valóban méltó és élő és üdvösséges, hogy a te nevedet dicsérjük. Hálás vagyok azért, hogy együtt lehettünk a te színed előtt. Hálás vagyok azért, hogy gyülekezetben lehetek. Hálás vagyok azért, Uram, hogy te formálod a mi szívünket. Kérlek, hogy légy mindnyájunkkal. Te légy a mi nyugalmunk. Amen.
Amen. Yeah. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap úrvacsora, Isten tisztelet, mindenkit szeretettel várunk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a hétközi alkalmat is, köztük a csütörtöki bibliórát, 17:30-tól szokott időben, helyen, és a szokott körítéssel, közösség, igeolvasás, Isten előtt való megállás. Hirdetem a testvéreknek, hogy ne feledkezzünk meg róla, a drezdai útra való jelentkezésnek a határideje most már hónap végén valóban eljön. Kicsit kitolták a határidőt tekintettel arra, hogy nehéz összeszedni az adatokat. Tehát akik szeretnének jönni erre a drezdai Kirchentágra, mert június 1-től 5-ig lesz, azt kérem, hogy még ma vagy a hét elején juttassák el hozzám név, cím, születési idő, személyigazolvány vagy útlevélszám. Ezek kellenek ahhoz, hogy a regisztrációt megtehessük. Német precizitásról van szó, nem úgy van, mint nálunk, hogy majd valami lesz az összejövetelen, hanem ők szeretnék tudni, hogy kik jönnek, milyen idősek, milyen neműek, és a beosztást megcsinálni, mire megérkeznek a vendégek. Körülbelül 15-20 ezer forint között lesz a teljes ára az ott tartózkodásnak és az utazásnak. Akik szeretnének jönni, még jelentkezhetnek, függetlenül attól, hogy amit leadtunk első részben, az a névsor összeállt, attól függetlenül még lehet jelentkezni, akik szeretnének jönni. De kérem, hogy ezt akkor egy-két napon belül ejtsék meg, tegyük meg. Előttünk vannak a távolvitt programok, ifjúsági hétvége március 4-től lesz a 18 év fölöttieknek, illetve fiatal családosoknak lesz egy hétvége március 11-től 13-ig szintén az EKE szervezésében Pilis Csaván, a női csendesét pedig március 13-tól 18-ig. Imádságlistát is ajánlom a testvérek figyelmébe, én is itt vagyok a második helyen, és örülök, hogy most itt lehetek a testvérek között már az Isten tiszteleten. Volt, amikor még meg sem tudtam hallgatni az otthoni internetes kapcsolaton, olyan gyenge állapotban voltam. Most ez a helyzet sok nehéz pillanaton vitt keresztül bennünket, a feleségem, már megtapasztaltunk nagy nehézségeket, olyan gyengeségeket, amit életemben nem láttam, de jó volt még ezen föl is megtapadni, szóval nem a mi kezünkben van ez, nem az én erőm, bölcsességem, tudásom, egészségem, meg egyebek tartanak meg, hanem az Isten kegyelme az, ami hordozhat bennünket. Tanított az Úr, elég hosszú ideig, most lassan már egy hónapja lesz, hogy ilyen hullámvölgyeket, hullámhegyeket járok meg az állapotommal. Erről talán annyit lehetne mondani, hogy a fibrillációm után kezdtem már fölépülni, mikor egy gyógyszerezés következtébe olyan mélyre vitték a vérnyomásomat, meg a pulzusomat, hogy létezni nem tudtam, hogy 60 per akármennyit mértek legmélyebb állapotban, ami azt jelenti, hogy alig bírtam mozogni, nemhogy járni kellni. Az orvosok nem akarják elhinni, hogy én nem normális ember vagyok, mert hogy egy normális ember adagját odaadják nekem, én attól padlóra kerülök, legyen az vérnyomás csökkentő, vagy szívritmus szabályozó, vagy bármi. És hiába mondtam, hogy ez a gyógyszer engem letompít, nem tudok mozogni. És mondták, hogy nem, ez arra nem hat. Mondom, nagyszerű. Úgyhogy oda kellett jutnom, hogy én állítom be magamnak a gyógyszeradagot, hogy most hogy menjünk. Tehát most lecsökkent már annyira, olyan alacsonyra a gyógyszeradagom, mint ami volt a fibrillációm előtt. De egyébként még ez is ilyen 90-110 közötti vérnyomás produkál nálam, úgyhogy lehet, hogy el kell hagyni minden gyógyszert, és úgy élni az életemet. A magyar egészségügyre jellemző, és kicsit lazításképpen, vagy humorképpen mondom, hogy szokták filmbe is megjátszani azt, hogy kap az ember egy szívinfarktust, viszik be a hordágyon, és közben leborul a hordágyra, eltöri a lábát, aztán megy a sebészetre. Hát velem az történt, hogy a sürgősségi osztályon feküdtem, és a takarítónő fölmosta a termet, gondolt, hogy hamar megszáradjon, kinyitja az ablakot, és hát azt nem figyelte, hogy mi ott fekszünk az ablak alatt, és kint meg mínusz 12 fokon, úgyhogy jött ránk a mínusz 12 fok. Egy lepedő volt ott, amit ráhúztam a fejemre, csak akkor azt gondoltam, hogy majd kitolnak, onnan azt gondolják, hogy már meghaltam. Le van takarva a fejem. De ennek ellenére hörgőgyulladás, sem itt, hogy mit kaptam, úgyhogy most utóbb már ezt kellett kihevernem. Most már nagyjából kijöttem belőle. Hát nem vagyok még erején teljében. Biztos látszott rajtam, hogy azért itt kornyadozok a papírpadban, meg amikor itt előjövök. De már örültem, hogy kicsit megszellőztethettem a Luther kabátot, és itt a testvérek között eltölthetek egy Isten tiszteletet, ha még nem is én szolgálok itt ige hirdetéssel, és köszönöm is Magyar Úsiné Velec Anna Máriának, hogy igével szolgált közöttünk. És hát ez már egy búcsú alkalom, mentek is lassan?
Nem, még nem.
Még nem maradtak, akkor jó van.
Márciusban.
Mert akkor integettünk volna nektek, hogy szervusztok, de akkor még szeretettel várunk.
Gyertek. Nem tetszik megszabadulni tőle.
Jó. És hát sok áldást majd ott, ahova visz benneteket az Úr, mert hát valóban sok minden bekövetkezhet az ember életébe, csak az ne következzen be, hogy nem hallgat az ő szavára, mert ez a régi fordítás, hogy ma, ha az Úr szavát halljátok, meg nekem megnyitjétek a szíveteket, ez egy nagyon fontos ige szakasz, és tényleg ezt tapasztaltuk meg a nehézségek közepette is, hogy jó volt hálát adni az Istennek akkor, amikor én a mentőben voltam, Pancsa meg itt kint a ház előtt, meg amikor kórházban is voltam, és azt is jó volt tudni, hogy a gyülekezetben is nagyon sokan, az EKE közössége országos hálózatából is nagyon sokan, de nemzetközi szinten is nagyon sokan imádkoztak azért, hogy az Úr adjon erőt a felépüléshez. Sokszor ez megszégyenítő, vagy úgy megremegteti az ember szívét, hogy milyen nagy hálózatban vagyunk, mennyien tudunk mi egymásról, és jó tudni azt, hogy az egyik most gyengébb állapotban van, vagy jó hordozni imádságban. Úgyhogy köszönöm, akik komolyan vették az imádság levelet, és engem is, és a többieket is rendszeresen hordozták imádságban, erre nagy szükség van. Mint ahogy mondtam, ezután is szükségem van még arra, hogy az Úr erősítsen. Remélem, hogy visszanyerem a régi erőmet, aztán a gyülekezeti élet folyhat a normális medrében. Természetesen akkor is lesznek szolgálók mellettem, mert hisz nem csak azért szolgálnak közöttünk, mert én gyenge vagyok, hanem azért, mert ez így normális, hogy a gyülekezet éli az életét. Még akkor is, hogyha az egyik szolgáló esetünkben a lelkész kiesik. Ezért is figyeltem örömmel a gyülekezet életét, működését, hogy egyszer kellett lelkészt hívni, egyébként a gyülekezet megoldotta a saját körén belül. Szóval nagy dolog ez. Így adjunk hálát az Úrnak. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké.
Amen.
Isten tiszteltünk befejezéseképpen énekeljük a 381-es számú éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 381-es ének.
És magasztalunk mindenható mennyei atyánk, hogy te nem taszítasz el bennünket magadtól bűneinkért. Köszönjük, hogy egyszülött fiadat feláldoztat, hogy megments minket az örök kárhozattól. Köszönjük azt a végtelen türelmet, amit tanúsítasz irántunk. Tudjunk, Urunk, hogy te a te szereteted végtelen. Kérünk, hogy ezzel a szeretettel hass országunk vezetőire, hogy neked megfelelő módon vezessék ezt a népet. Kérlek, Uram, egyházunk vezetőiért is. Szent lelked vezesse őket, mutass utat nekik, hogyan épüljön a te országod. Elét tesszük a gyülekezeteket, benne a mi gyülekezetünket is. Gyülekezetünk lelkészét és családját. Te adj nekik erőt, misének gyógyulást a betegségből. Kérlek, Uram, gyülekezetünk szolgálóiért, az ifjúságért, az asszonykörért és a férfi órákért is. Te légy velünk ezekben az alkalmakon, és te légy gyülekezetünk minden tagjával, és azokkal is, akik még távol vannak tőled. Te erősítsd a betegeket, az elesetteket, te adj gyógyulást nekik, vagy erőt a betegségek és a gondok elhordozásához. Légy, Uram, a hajléktalanokkal is, te adj fedelet a fejük fölé, te gondoskodj róluk. Elég teszem, Uram, a magam és családom életét, te vezess bennünket, add, hogy tudjunk mindig rád figyelni, és tudjuk mindig úgy szeretni embertársainkat, ahogy te szeretsz bennünket, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után Istennek népe, legyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.